Szülátlan, vázás előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Csütörtökön tartották az Egri Főegyházmegye papi találkozóját Bélapátfalván. A közös szentmisén a szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest Pest Szent Lőrinc szemeretelepi Szent István király plébánia plébánosa mondta, aki a lelki gyakorlatot is vezette. Tanításában arra buzdított, fontos beengedni az életünkbe Istent, s imádkoznunk kell, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Küldetésünknek akkor tudunk maradéktalanul eleget tenni, ha hisszük, hogy az atya gyermekei vagyunk. Ternyák Csaba egri érsek megemlékezett a legutóbbi találkozó óta elhunyt lelkipásztorokról, valamint köszöntötte a gyémántmisés, aranymisés és ezüstmiséjüket ünneplő papokat, valamint bemutatta az újmisés Vukás Bernárd Urich atyát. Magyarországon kiemelkedően magas, 70-75% körüli az eurózónához való csatlakozás támogatottsága, mondta a miniszterelnök a Kyriakos Pierakakisszal, az euróövezet pénzügyminiszteri testülete, az Eurogroup elnökével folytatott mai egyeztetés után Budapesten. Magyar Péter hozzátette, A nem eurózóna tagállamok közül Magyarországon a legmagasabb a támogatottsága a csatlakozásnak. A miniszterelnök jelezte, ez nem volt mindig így, de a magyar emberek az utóbbi években azt tapasztalták, hogy nem eurózóna tagnak lenni egyet jelent az instabilitással, a kiszámíthatatlansággal, a gazdasági visszaeséssel, a magas inflációval, az elszegényedéssel és az alacsony munkabérekkel. Magyar Péter azt is kiemelte, kormányának alapvető célja, hogy 2030 környékére Magyarország teljesítse az eurózónához csatlakozás feltételeit, a Maastrichti kritériumokat. Az LMBTQ közösség egyenjogúságát biztosító jogokról, a főváros pénzügyi helyzetéről, valamint az úgynevezett óbudai korrupciós ügyről beszéltek a képviselők a fővárosi közgyűlés mai ülésén. Barabás Rihárd, a Párbeszéd Zöldek fővárosi frakciójának vezetője, kiemelte, hogy az LMBTQ közösség teljes emancipációjához jogszabálymódosításokra van szükség, ebben a Tisza párt határozott és markáns kiállását is kérte. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke elrendelte a szavazásokról való hiányzások átlátható megjelenítését egy könnyen kereshető, felhasználóbarát adatbázisban. Bejegyzésében arról írt, hogy májusban az országgyűlés 4 ülésétől jó néhány képviselő látványosan távol maradt. Ez joggal veti fel a pénzügyi szankciók alkalmazásának kérdését, hiszen az országgyűlési képviselő első számú feladata és kötelessége a parlamenti munka minden más előtt. Rámutatott, az országgyűlésről szóló törvény szerint, ha egy országgyűlési képviselő a szavazások legalább egy negyedén nem vett részt, és hiányzása nem igazolt, a házelnök tiszteletdíj megvonásról dönthet. A Védvonal az ombudsmanhoz fordult a közigazgatásban tapasztalható széleskörű politikai diszkrimináció miatt, közölte a Fidesz. Közleményük szerint a Cunyiné Bertalan Judit vezette Védvonal Juhász Imréhez az alapvető jogok biztosához fordult beadvánnyal a kormányzati igazgatásban tapasztalható közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetés zaklatások miatt. A Védvonalhoz beérkezett nagyszámú bejelentés alapján megállapítható, hogy május 13-át, vagyis az új kormány megalakulását követően a kormányzati igazgatási szerveknél, elsősorban a minisztériumoknál olyan munkáltatói gyakorlat alakult ki, amely politikai véleményhez, illetve vélt politikai kötődéshez kapcsolódó hátrányos megkülönböztetés, zaklatás és jogellenes elkülönítés gyanúját veti fel, fogalmaztak. A Védvonal álláspontja szerint a kormányzati igazgatási szervek gyakorlata az érintett kormánytisztviselők, illetve a velük azonosítható, pontosan meg nem határozható nagyobb személyi kör alapvető jogait sérti, illetve azok közvetlen veszélyével jár, ezért a jogsegélyszolgálat az ombudsman vizsgálatát és a törvényben előírt, illetve lehetővé tett intézkedéseit kéri, közölte a Fidesz. A külügyminisztérium megkezdi a külképviselet vezetői kar megújítását, ezért hazarendelnek 37 misszióvezetőt, közölte Orbán Anita. A külügyminiszter elmondta, a változások egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az a cél indokolja a személyi döntéseket, hogy Magyarország érdekeit olyan nagykövetek képviseljék, akik az új külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan tudják képviselni és szolgálni hazánkat, fogalmazott. Végül a szombati időjárásról. Napos idő várható, kevés komoly felhővel. Csapadék nem lesz. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 34 és 39 fok között alakul. Híreinket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Adásunkban ellátogatunk a Miskolci Vörösmarty Katolikus Általános Iskola családi napjára, és meghallgathatnak egy homíliát Palánki Ferenc megyés püspökatyától is. Sikeres, hagyományteremtő családi nappal búcsúztatták a tanévet a Miskolci Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskolában. A rendezvényre hatalmas volt az érdeklődés, hiszen közel 600-an gyűltek össze az intézmény udvarán. Tótné Rimaszécsi Zsuzsanna főigazgató kiemelte. Az eseménnyel egy új, összetartó közösségi hagyomány alapjait rakták le. A résztvevők a kellemes időjárásban együtt ünnepelték az elmúlt év sikereit, és hangolódtak a nyári szünetre. A program remek lehetőséget biztosított a kötetlen beszélgetésekre, a játékra és a felszabadult szórakozásra. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk a szerkesztő Grunda János nevében is. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea.
Ez igazság szerint ez az én ötletem volt. Ezt én régóta szerettem volna, ugye helyettesként még nem. Aztán most felvetettem a pedagógusoknak már évelején, hiszen mi évelején tervezzük meg az év tanévrendjét, és elfogadták, úgyhogy erre készültünk, hogy egy ilyen családi nap, hát az év lezárására, a tanév lezárására, ugye jó időbe és a nyár köszöntésére, hogy így búcsúzunk el, hogy így szerettem volna, hogy a közösségbe, mert alapvetően van más programunk is, amikor együtt vagyunk a szülőkkel, Márton napi felvonulás, Szent Mihály napi vásár, úgyhogy sokszor ide hívjuk a szüleinket, de ilyen nagyrend, ilyen kinti, úgymond kinti nagy rendezvényre még nem volt, és hát szerettünk volna, hogyha a tényleg közösségépítés, és a szülők, és gyerekek, pedagógusok együtt összecsiszolódnának, fejlődnének, közösségépítés szempontjából fontosnak tartom, mert hát a mindennapok rohanásaiban persze megkeresik a pedagógusokat a szülők, de ugye inkább a gyerekekkel kapcsolatban gyorsan mindenki siet, nincs alkalom arra, hogy szépen leüljenek, és minden másról is beszéljenek, ne csak a gyerekről, hanem tényleg, meg ugye a szülők is egymás között, mert nem találkoznak, csak szülőértekezletek. Ott meg ugye megbeszélik a programokat, a problémákat, vagy a aktuális dolgokat, de nem ilyen kötetlen formában. És ezt én egy fontosnak tartanám, és igen, hagyománnyá szeretnénk ezt tenni, hogy minden évben így köszönjük el, vagy köszönjük az évet, az éves munkát, hisz el is fáradnak mind a pedagógusok, gyerekek, szülők, mindenki elfárad év végére, és valahogy így kezdjük a nyarat. Közel 600-an vagyunk a rendezvényen a gyermekeinkkel együtt. Ugye sokan is vagyunk, de ugye az alsósokkal ugye apa, anya mindenki kíséri. Ugye aktívabban részt vesznek a felsősök, már ugye a kamaszok, ott ugye már azért kevesebben, ott ha barátok jönnek, jó, úgyhogy ezáltal is szeretnénk. 500-ra tippeltünk, de aztán felmértük előtte természetesen a létszám miatt, ugye, hogy készüljünk, meg valójában a gulyás jegy miatt is, hogy készüljünk, mert nem mindegy, hogy most 200 emberre főzünk, vagy 600-ra. Különböző állomások, sátrak vannak, legyen itt kézművesség, teremtésvédelem, hitéleti sátrunk van, akkor van sportra lehetőség a tornateremben, valamint ugye itt a gyerekeknek 3 nagy ugrálóvárat rendeltünk, ezen kívül fagyizás, vattacukor, mindenféle finomságokat is vehetnek a gyermekek. Egy évvége felé már fáradtak vagyunk, ezt nem lehet tagadni, de valóban, ahogy az előbb is említettem, nem csak a pedagógusok, mindenkin látszik, a gyerekeken, és gondolom, hogy a szülők is elfáradnak, de nagyon-nagyon sok programunk volt, ami ugye mindenkinek fárasztó, hiszen meg kell szervezni ezeket a programokat, de valójában után olyan jó érzés, hogy szülőktől, gyerekektől visszajelzést kap az ember, hogy milyen jól érezték magukat, milyen jó volt a rendezvény, tényleg karácsonykor is, amikor együtt vagyunk, Szent Mártonkor, bármilyen rendezvényüket mondunk, pozitív visszajelzéseket kapunk, és így azt mondjuk, hogy megéri az a sok-sok munka, amit pedagógusaink, munkatársaink belefektetnek, ahhoz egy ilyen rendezvényt megvalósítsunk.
Juhász Ferenc, pasztorális helynökatya, és Zádoriné Galambos Mónika hittantanár is beszélt az esemény jelentőségéről.
Plébánusa is vagyok az intézménynek, ugye a Vincenti templomhoz tartozik az iskola, és folyamatosan figyelem az ő életüket, alakulásukat, és látom, hogy ebben a, hála Istennek, ebben a gyerekszegény világban, amikor demográfia lefelé mutat, ennek az iskolának azért csak sikerül megőriznie a létszámát. És szerintem az, hogy megőrzi, ilyen programok miatt is van. Ez egy olyan családi nap, ahova meghívtuk a gyermekek szülei, családját, nagyszülőket, mindenkit, aki el tud jönni, és egy közösségérzésnek, az összetartozás érzésének a nagy pillanatai, vagy nagy eseménye, vagy órái ezek az együttlét alkalmával. És azt gondolom, hogy ez minden iskolának minden fórumot és lehetőséget meg kell ragadni ahhoz, hogy oda-vissza üzenjenek a pedagógusok a szülőknek, a szülők a pedagógusoknak, hogy itt vagyunk, szeretünk titeket, támogatunk titeket. Ebben a nagyon töredezett, fragmentált világban, időszakban, amiben élünk, nagyon fontos az, hogy az összetartozás, az együvétartozás élménye az mindenkinek meglegyen. Ez elsősorban nem egy ilyen hitéleti program, nem egy hitalap, nem egy hittanóra, nem egy ilyen mise, nem egy templomi program. Szerintem nyilván annak örül az ember, hogyha vallásos emberek vannak együtt, de nem elsősorban nem ezt célozza most, hogy hitéletileg is megfeleljen, hanem egyszerűen érezzük jól magunkat, hívők és nem hívők, mert nyilván egy iskolában olyan szülők is vannak, meg olyan gyerekek is vannak, akik nem elsősorban a hitük miatt vannak itt, hanem valami oknál fogva ez az iskola megfelel nekik.
Ezen a szép családi napon a hitéleti sátorral készültünk, ahol három feladattal várjuk a kedves családokat, csapatokat. Elsősorban volna egy szerencsekerekünk, itt egy olyan játékot kell játszanunk, hogy a kiforgatott sorszám alapján egy idézetet olvassunk föl, és itt kell megmondani, hogy ki mondta ezt az idézetet. A második játékunk az egy puzzle kirakó volna, ez nagyon könnyű, de hát nagyon szép képeket készítettük össze, hogy szépek legyenek a elkészült alkotások. Harmadik feladatunk pedig a 10 parancsolat kőtáblán való kirakása lenne. Ez volna az a játék, ami egy kicsit talán próbára teszi a csapatok tudását, de a szép eredmény az biztos a siker az garantált lesz.
Műsorunk második felében Palánki Ferenc megyés püspök atya úrnapi homíliáját hallgathatják meg.
Hallottuk Jézus tanítását az élet kenyeréről a kafarnumi zsinagógában. A kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. És az utolsó vacsorán is, amikor az alapítás szavait elmondja, akkor nem azt mondja, hogy ez miattatok van, hanem az, hogy értetek. A világ életéért, az életért, az örök életért. Jézus az örök élet tágosságát nyitja meg mindenkinek. Megmutatja az élet irányát. Megmutatja a mi személyes életünknek is az irányát. A teológia így tanítja ezt, proexisztencia, a másokért való létezés. Mai világunkban arról beszélnek önbecsülés, önfejlesztés, önismeret, önmegvalósítás. Túl sokat foglalkozunk magunkkal. Ferenc pápa a fiataloknak szóló üzenetében írta, túl sokat foglalkozunk azzal, hogy ki vagyok, és nagyon keveset, hogy kiért vagyok. Jézus arra tanít, hogy mások javára éljünk, hogy másokért éljünk, és ez örömforrás mindannyiunk számára. Aki megtapasztalja a szeretetből másokért meghozott élet ízét, öröm tölti el a szívét. Ahogyan az apostolok cselekedeteiben olvassuk, Szent Pál Jézust idézi, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Kapunk egy ajándékot, aztán gyorsan túl is vagyunk rajta. De hogyha tudunk valamit, olyat adni szeretteinknek, embertársainknak, amitől elkezd csillogni a szeme, és mekkora öröm tud lenni. És hogyha tudunk igazán önmagunkból adni, áldozatot adni, áldozatot hozni másokért, akkor ez valóban felülmúlja az életünket. Túl mutat rajtunk. Ez az a tágasság, amire Jézus tanítani akart bennünket. Az egyházi év során, amikor átéljük az ünnepeket, az is mindig túlmutat, szükségessé teszi, hogy felülmúljuk magunkat. Amikor Jézus megszületett, anyja Mária és József csodálkozva nézték, hát ki is ez a gyermek? Eljött az Isten erre a földre. Micsoda misztérium, hogyan tudjuk ezt felfogni? És aztán, amikor 12 éves korában ott marad a templomban, atyám dolgaiban kell lennem. Nem értették, hogy mit jelentenek ezek a szavak. De túl kellett lépni, át kellett lépni magukon, és bennünket is így akar elvezetni az Úr, amikor arról kezd beszélni, hogy meg fognak ölni. Életemet adom értetek. Akkor az apostolok mondják, ments Isten, ilyen nem történhet veled. Ott is szükség van arra, hogy az emberi gondolkodást felülmúljuk. És amikor Jézus azt mondja, föl fogok támadni, akkor megint értetlenkednek, hogy hát ez hogy lehet? Aki meghalt, hogy élhet? És amikor Jézus föltámadt, és mondja, fölmegyek a mennybe az atyámhoz, jaj, hát most lettél megint közöttünk, most élsz itt velünk, hát most akarsz itt hagyni bennünket? Elküldöm a Szent Lelket. Hát az meg ki az a Szent Lélek? Az embernek felül kell múlnia saját magát, a saját elképzeléseit, gondolkodását. És amikor Jézus azt mondja, itt maradok közöttetek veletek a kenyér és a bor színe alatt, nem valamit hagyott itt, hanem ő akart itt maradni. Ahogyan Babits írja az Eukarisztia című versében, úgy ment el, hogy itt maradt. Itt maradt közöttünk, és amikor leülünk csak a csendes templomban, szentségimádásra, akkor elgondolkodhatunk azon, micsoda nagy titok, hogy itt van közöttünk Jézus. Milyen csoda, hogy maga az Isten vándorlásunk társa lett, mellénk szegődött, sőt, táplálni akar bennünket. Ez az a tágasság, amire meghív, hogy ő táplál bennünket, és segít, képessé tesz arra, hogy túlmutassunk önmagunkon, hogy túllássunk az eseményeken, és lássuk meg az örök élet valóságát. Segít, hogy képesek legyünk másokért élni, hogy túlnőjük önmagunkat. Ez a szeretet tágassága. Amikor valaki azt mondja, szeretem az embereket könnyű szeretni. Akik mellettünk élnek, azokat nehéz. Bizony sokszor beleesünk a szeretetlenség csapdájába, mert nehezen viseljük el a mellettünk élők sarkosságát, tulajdonságait. A szeretet tágassága az, hogy mindenkit szeretnem kell, akivel találkozom. Aztán ennél is tovább kell lépni. Amikor szeretnem kell a rosszakat is, nem csak a jókat. Az ószövetségi gondolkodás, Isten szereti a jókat, a rosszakat megbünteti. Jézus mindenkiért meghalt, mindenkiért életét adta, mindenkit szeretett. A jókat, hogy még jobbak legyenek, a rosszakat, hogy jók legyenek. Sőt, még ennél is tovább ment, amikor azt mondta, hogy nagyobb szeretete senkinek nincs annál, mint aki életét adja a barátaiért. De Jézus nem csak a barátaiért halt meg, hanem az üldözőiért is, akik megfeszítették őt. Vagyis neki azok is a barátai voltak. Úgy tekintett rájuk, mint barátaira. Ez a szeretet tágassága, amire elvezet bennünket az Eukarisztia, az élet kenyere, hogy nekünk is szeretnünk kell mindenkit, jókat, rosszakat, ellenünk támadókat. Erre csak Isten képes, de bennünk képes. Mert Jézus értünk adta az életét, ami azt jelenti, hogy a halált életté változtatta. Az élet tágasságát nyitotta meg előttünk, és ezt az életet táplálja bennünk az Eukarisztia kenyerével és borával, és amikor így Úrnapján kimegyünk, és kivisszük az utcára, a világba hitünk nagy titkát, akkor azt mutatjuk meg, hogy Isten itt van közöttünk. És amikor megáldozunk ebben a szentmisében majd két szín alatt, akkor mi magunk is ilyen úrmutatók leszünk. Az életünkkel, a viselkedésünkkel, a szeretetünk tágasságával kell megmutatni azt, hogy Isten itt van közöttünk, Isten itt van bennünk. Ő vezet bennünket életutunkon, hogy eljussunk az örök élet tágosságába. Amen.
Kedves hallgatóink, műsorunkban ellátogattunk a Miskolci Vörös Marti Katolikus Általános Iskola családi napjára, és hallottak egy homíliát is Palánki Ferenc megyés püspökatyától. További tartalmas időtöltést kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andreát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Így szó mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok. Ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora. Itt a Szent István Rádióban. A Jókai emlékévre visszautalva dr. Szűcs Novák Rita adjunktus és Laska Janna szaktájékoztató Laborfalvi Rózáról és Nagy Belláról beszélgetnek a Múzsák között legújabb epizódjában. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Lícó Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Tudományos módszertani konferenciát tartottak valláspszichológia és mentálhigiéné címmel a Líceumban az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem GTK TTI Társadalomismereti Tanszék, a Mentálhigiéné és Spiritualitás Kutatócsoport és a Magyar Pszichológiai Társaság valláspszichológiai szekciójának szervezésében. A résztvevőket dr. Sárkány Péter, az EKE Társadalomtudományi Intézet igazgatója, egyetemi tanára köszöntötte. Örömét fejezte ki, hogy immár második alkalommal rendezhetik meg konferenciájukat a témában, és kiemelte, a vallás és a spiritualitás komoly tényezők a lelki egészség szempontjából, ezen erőforrások feltérképezése, kutatása fontos feladat. A szakmai napon a vallásosságnak és a spiritualitásnak a lelki egészségre gyakorolt hatásait, összefüggéseit és ezek kutatási lehetőségeit vizsgálták, előadások és workshopok váltották egymást, amelyeken fiatal kutatók, oktatók mutatták be eredményeiket, megosztották egymással tapasztalataikat. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Hagyományteremtő céllal szerveztek szakmai napot az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények pedagógusai számára, amelyen a komplex alapprogram alkalmazásának jó gyakorlatait vitatták meg a líceumban. A résztvevőket professzor dr. Révész László, az EKE pedagógus képzőközpontjának főigazgatója köszöntötte, hangsúlyozva az egymik kiemelt jelentőségét. A komplex alapprogram célja, hogy élmény legyen a tanulás és a tanítás, és hogy személyre szabott úton segítsék a diákokat. Ez a szemlélet jól illeszkedik az egymik speciális módszertanához, azonban még a tananyagok és módszerek további fejlesztésére van szükség ahhoz, hogy mindezt jól lehessen alkalmazni a különféle fogyatékossággal élő gyerekek esetében. Ezért is fontos ez a szakmai nap, amely teret ad a tapasztalatcserének és a kapcsolatépítésnek. A nap során további bevált gyakorlatokat ismertető előadások hangzottak el, a délután folyamán pedig 4 külön szekcióban zajlott a tapasztalatcsere és a közös gondolkodás. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Mély megrendüléssel és fájó szívvel búcsúzik Jónás Zoltántól az Eszterházi közössége, az egykori Eszterházi Károly főiskola és a mai Eszterházi Károly katolikus egyetem. Eger városa, valamint mindazok, akik ismerték, szerették és tisztelték őt, a kulturális élet meghatározó alakjától, az Eszterházi Károly főiskola egykori kulturális programigazgatójától, a város, az intézmény, az irodalom, a színház, a rádió, a film és a televízió elkötelezett szolgálójától. Különös szeretettel és tisztelettel őrizzük őt a kortárs hangon nemzetközi irodalmi pályázat történetében is. A kezdeményezés az ő gondoskodó figyelmével, szervező erejével és irodalom iránti elkötelezettségével vált a fiatal alkotók találkozási pontjává, a magyar nyelv, az anyanyelvi kultúra és a kortárs irodalom ünnepévé. Jónás Zoltán neve elválaszthatatlan az egri városi televízió történetéből is. Ő volt az, aki megalapította Eger városi televízióját, és alapító főszerkesztőként olyan helyi médiumok létrejöttében vállalt úttörő szerepet, amely évtizedeken át adott képet, hangot és nyilvánosságot a város életének. Nevéhez kötődik a Líceum Televízió számos emlékezetes műsora, köztük az Arról van szó, amelyben beszélgetései, kérdései és jelenléte mindig a kultúra, a közélet és az emberi értékek iránti figyelmet közvetítették. Jónás Zoltán emlékét szeretettel és nagyra becsüléssel megőrizzük. Az egyetem híreit Balázs Bálinttól hallották.
Líceumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Búzsák között sorozatunk legújabb beszélgetésében a Jókai emlékévre emlékezünk. Ezért rendhagyó módon nem egy nő alakja köré fogjuk fűzni a beszélgetésünket, hanem Jókai Mór lesz a középpontban, de megígérhetem, hogy ismét a múzsákról lesz szó. Beszélgető társam ismét dr. Szűcs Novák Rita, én Laskai Anna szaktájékoztató vagyok. Rita, Jókai emlékévet ültünk, ennek a lezárásaként beszélgetünk most. 200 éves évforduló volt, születésének 200. évfordulója. Rengeteg mindenféle rendezvény volt ezzel kapcsolatban. Általában a magyarságát igyekeztek, és az ő fantasztikus prózaíró képességét a középpontba helyezni. Mi most sokkal inkább a magánéletével szeretnénk foglalkozni. Számodra mi az, ami megragadó Jókai életében?
Alapvetően inkább azt mondanám, hogy nem feltétlenül fókuszáltan Jókaival kellene foglalkoznunk, hanem az őt körülvevő hölgyekkel, hiszen ez a sorozatunk is inkább a női szereplőkről szól, azonban nyilvánvaló, hogy ezek a hölgyek sokféle hatással voltak magára az íróra. Én próbáltam sok dolognak utána járni most frissebb kutatásaim során is, és voltak érdekességek, amiket eddig nem tudtam, nem olvastam, nem értesültem róluk, illetve voltak olyanok is, amiket tudunk. Általában, ami elhangzik a középiskolában, az Laborfalvi Róza neve, aki színésznő volt, sőt, kora felülmúlhatatlan színésznője, gyakorlatilag annyira híres volt, annyira népszerű volt, hogy nem egy pályatársnője külföldre költözött, hogy valahol boldoguljon a saját karrierjében miatta. Az ő nevét szoktuk említeni Jókai kontextusában, viszont már kevésbé említjük a második feleségnek, Nagy Bellának, született Grosz Arabellának a nevét, aki szintén nagy befolyással volt a már idős íróra, hiszen 74 éves volt Jókai, amikor a 20 éves Bellát feleségül vette. Mind a két házasság egyébként nagyon botrányos volt a korában, ahogy már említettük Szendrey és Petőfi esetében is, főleg Szendrey újraházasodása kapcsán, hiszen a közvélemény mindig azt gondolta, hogy joga van ítélkezni és megítélni ezeket a magán jellegű döntéseket az ismert emberek esetében, így Jókai sem maradhatott el ettől, de ezekről majd még akkor a későbbiekben beszélnék.
Haladjunk akkor talán sorban, hiszen ha Jókai életét és pályáját tekintenénk, akkor is a Laborfalvi Rózával kötött hosszú és kiegyensúlyozott házasság lenne, amit kiemelhetnénk. Amit vele kapcsolatban mindig emlegetnek, ha már botrány és ítélkezés, akkor az, hogy egy 8 évvel idősebb nőt vett feleségül.
Valahogy mindig azt emelik ki, hogy hát milyen idős volt már Laborfalvi Róza, de ha mai szemmel nézzük, 31 éves volt akkor, amikor Jókai feleségül vette, tehát nem egy öreg asszonyról beszélünk, és még nyilván akkor se lenne semmi probléma, mert az ő boldogságuk lényeges gyakorlatilag ebben az esetben. 31 éves volt, és igazság szerint miért támadták ezt a Laborfalvival kötött házasságot? Igazából Laborfalvit miért támadták? Ez a kérdés merülhet fel bennünk, mert hogy ez nyilván nem feltétlenül reális, hogy csak emiatt, hogy 31 éves volt, és az egész ugye a nőkkel kapcsolatos hozzáállásban keresendő. Mit tudunk Laborfalvi Rózáról? Azt tudjuk, Laborfalvi Rózán 16 éves korától ő már egy híres, elismert, tehetséges színésznő volt. Azt tudjuk róla, hogy önálló jogon, saját jogon volt vagyona, saját jogon volt keresete, független volt gyakorlatilag ugye a férfiak uralta világtól, a férfiaktól ebben az időben. Sokaknak nem tetszett, ami hát valóban annyira nem kedvező, hogy ebben az időben már volt 12 éves kislánya, aki ráadásul törvényen kívül született, egy nagy sikerű, híres, neves és a nők körében rettenetesen népszerű színésztől, Lendvai Mártontól született gyermekről beszélünk, és emiatt gyakorlatilag én azt gondolom, hogy az önállósága miatt volt az, hogy elítélték. Nem tartották jó feleség alapanyagnak Laborfalvi Rózát. Olyannyira nem, hogy amikor bejelentették egy svábhegyi ebéd alkalmával az eljegyzésüket, akkor még Petőfi Sándor is nagy dírrel, dúrral ott hagyta a társaságot, annyira megsértődött ezen a döntésen egyébként. Érdekes ugye az az anekdota, az a valószínűleg így is történt körülmény, amit szintén szoktuk a középiskolában is emlegetni. Ez az 1848-as eseményekhez kötődik, amikor ugye március 15-én katona József Bánkbányát játszották, és nyilván a szabadságharchoz kötődve, akkor ugye a fiatalok, a márciusi ifjak megjelentek, és Laborfalvi Róza a kokárdát kitűzte, későbbi választottja, a egyes nyelvek szerint már korábbi választottja mellkasára. Ugye ez március 15-én volt, és augusztus 29-én ők már egyébként házasok is voltak. Azt tartják, hogy az első lépést egyébként Laborfalvi Róza tette meg, aki valamiféle üzenetet küldött Jókainak, aki igen, ahogy mondják, 8 évvel fiatalabb volt Laborfalvi Rózánál egyébként. És valóban ez egy jó házasság lett végül. Laborfalvi Róza volt, aki a 49-es megtorlások során megmentette Jókait a felelősségre vonástól. Nagyon sok múlt azon, hogy nem kapott akkora büntetést, ahogy sokan mások ebben az időben.
Nagyon magával ragadott az, ahogy mondtad, hogy miért is támadhatták Laborfalvit. Biztos, hogy a korkülönbség, az, hogy idősebb egy nő, ez napjainkban is téma, tehát ez is már okot szolgáltathat, de az, hogy egy ünnepelt színésznő, egy önálló nő lesz az író felesége, biztos, hogy kérdéseket vetett fel, és milyen izgalmas, hogy közben én amennyit ezzel kapcsolatban érzékeltem, olvastam, hogy ő nagyon komolyan vette Jókai karrierjét, nagyon támogatta, ugye te most pont azt mutattad meg, hogy az életét megmentette gyakorlatilag. Valóban úgy tűnik, hogy ez egy olyan házasság volt, ami mindkét fél számára fontos volt, és Laborfalvi pont, mint feleség alapanyag, hogy azt a kifejezést használjam, amit mondtál, abszolút jól működött, hiszen főzött Jókaira, vigyázta a nyugalmát, megteremtette az alkotói légkört, szóval abszolút jó felesége volt, és mivel ez a házasság Laborfalvi haláláig tartott, ezért feltételezhetjük, hogy valóban egy mindkét fél számára megelégedéssel szolgáló dolog volt. Az, hogy a nő kezdeményez, az, hogy színésznő, az, hogy önálló, és hogy idősebb, ezek biztos, hogy aggályossá tették ezt a dolgot.
Jókairól egyébként el kell mondanunk azt is, hogy ő annyira nem állt be azoknak a férfiaknak a sorába, akik a nő szerepét csak háziasszonyként látták, ezért ő nem is várta el például a feleségeitől, hogy abba hagyják a művészetet, a színművészetet, mert mind a kettő színésznő volt. Ezért Laborfalvi Róza sokáig színpadon is állt, és nagyon szép szerintem, és nagyon szimbolikus egyébként a Miskolci Nemzeti Színháznak a megnyitása 1857. szeptember 3-án, amikor Laborfalvi Róza vendég szerepelt, Jókai pedig beszédet mondott ezen a jeles alkalman. Egyébként azért az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Laborfalvi Róza azért egy elég erős nő volt. Miskolcon született nő, aki székely gyökerekkel rendelkezett, és hát a rossz nyelvek szerint azért ő nem tűrte a legyeskedő hölgyeket Jókai környékén, így volt olyan színésznő, akit ellehetetlenített, amikor különböző pletykák kaptak lábra Jókaival kapcsolatban. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy erős nő volt, viszont Jókai el tudta viselni valahogy, ő volt annyira erős férfi, hogy el tudott maga mellett viselni egy ilyen erős nőt.
Mindkét felesége színésznő volt, ahogy mondtad is, hogy Jókai fejében nem fordult meg az, hogy fel kellene hagyni a hivatással, és valóban bátorságra val, pedig Jókait igyekeznek más színben is egyes források feltüntetni, hogy elmert venni egy erős nőt, tudott élni egy erős nővel, sőt engedte azt, hogy továbbra is híres színésznő maradjon.
Laborfalvi Róza, és itt meg is említeném, hogy én sem tudtam, Benke Juditként született, és egy színész családban, tehát ott már az ősei gyakorlatilag a 18. századtól színészmesterséggel foglalkoztak, az édesanyja is, és az édesapja is, tehát neki egy kicsit adott volt ez a szakma, mégis egyedülálló az, hogy 16 évesen ő már sikeres színésznő volt, de azért a szerencsén is, vagy az isteni gondviselésen, vagy a kettőn együtt is nagyon sok múlott, hiszen amikor ő az egyik budai társulathoz került, akkor Kántorné Engelhardt Anna volt a társulat nagy művésznője, gyakorlatilag minden jelentős szerepet vele játszottak el, viszont ugyanez a színjátszókör idővel Székesfehérvárra került át, és oda már Kántorné nem ment a társulattal, ekkor kapta világszép Róza meg a jelentősebb szerepeket, és néhány év múlva már úgy tért vissza Budára, az itteni színjátszás fellegvárába, hogy ő volt az igazi tragika. Róla halála című művel lett ismert. 37 évesen már a Nemzeti Színházban Antónia szerepét vihette el a Belizár című darabban. És miért is volt ő egyedülálló? Mézengésű hangját, szavaló tehetségét, alakját és kifejező tehetségét említik vele kapcsolatban.
Ha már a színésznőkről beszélünk, említsük a másik, talán kevésbé sokat emlegetett, és akár színésznőként is jóval kevesebbet emlegetett fiatal lányt, Nagy Bellát, aki Jókaihoz bekopogtatva, aztán a második felesége lett.
Nagy Bella is körülbelül 16 éves volt egyébként, amikor megismerte Jókai Mort. Ő Grósz Bellaként látta meg a napvilágot, és a családi szempontból azt mondhatjuk, hogy nem volt annyira szerencsés vagy szakmába vágó az ő körülménye, hiszen Grósz Móricz gépész lányaként született, viszont egészen biztos, hogy egy értelmes, intelligens családból származik, hiszen kereskedelmi iskolát végzett Óbudán, ezzel kezdte tanulmányait, majd akkor már Jókai hatására a Nemzeti Színház ösztöndíjasa is lett. El kell mondani azt is, hogy Rákosi Szidi színi tanodájában tanult. Ez egy nagyon-nagyon népszerű színjátszó iskola volt annak idején. Kremszner Szidóniának hívták az alapítóját, aki szintén egy tehetséges színésznő volt, és talán még tehetségesebb színi iskola vezető. Ő is az Orsolyitáknál tanult, tehát ő is már egy nem csak tehetséges művésznő volt, hanem egy művelt, sokoldalú nő volt, és nem csak Nagy Bella, hanem ilyen nevek jártak az iskolájába, mint Fedák Sári, vagy Latabár Kálmán is még Rákosi Szidinél végezte a tanulmányait. Amikor megismerkedtek Bella és a már ugye a 70-es éveit rendesen taposó Jókai Mór, akkor eleinte a környezet annak tudta be ezt a kapcsolatot, hogy a művészetet pártolja az idős író, ám ugye nagyon hamar kiderült, hogy itt is szerelem van a háttérben, aminek igazából semmi akadálya nem volt, ott volt egy 20 éves fiatal lány, csak hát egy sokkal idősebb, csak nem 54 évvel idősebb férfi, és szintén botrányt kavart ez a kapcsolat is. Itt viszont nem is annyira a barátok, és nem is annyira feltétlenül a közvélemény volt, aki megszólta ezt a kapcsolatot, hanem a Jókai családja, mert bár vérszerinti gyermeke Laborfalvi Rózától nem született, de Laborfalvi Róza már említett törvénytelen gyermekének, a szintén törvénytelen gyermekét, szintén Rózának elnevezett, majd Jókai nevére vett kislányt, Jókai Róza is felnőtt időközben, és neki nagyon nem tetszett az, hogy akár egy lehetséges hagyatékon osztoznia kell egy új feleséggel, és igazolta ezt az idő, ezt az állítást, hiszen Jókai halála után nagyon-nagyon-nagyon hosszú ide-oda adok-kapok kezdődött el Jókai Róza és Nagy Bella között, aminek a központjában kár szépíteni a pénz állt.
Erről lehet-e valamit tudni? Nem a pletyka része érdekel, hanem hogy itt a második házasság kapcsán mennyire volt kölcsönös ez a szerelem, mennyire lehetett tiszteleten alapuló, ugye a későbbiekből következtethetünk erre. Erről mit gondolsz?
Akkor is már, amikor ugye ezek a negatív hangok megjelentek különböző helyeken, akkor Jókai maga is a saját lapjaiban, illetve más újságokban is közleményeket adott ki, amikbe beleszőtte azt, hogy ez egy igazi szerelmi házasság, elmesélte, hogy Nizzában, ahol nagyon sok időt töltöttek a élete utolsó éveiben, gondoskodó felesége választotta ki a lakhelyüket, ami egy nagy, nem egy kis penzió, ahogy fogalmazott Jókai, hanem egy nagy hotelben, tágas térben történik, hogy a legboldogabb karácsonyát például ott töltötte Nagy Bellával. Leírta azt is, hogy ez rágalom, hogy Bella vele rosszul foglalkozna, bántaná, mert ilyen felhangok is megjelentek egyébként Jókai Rózának köszönhetően. Tehát ő sok helyen próbálta ezt kommunikálni, illetve Öreg ember nem vén ember címmel is jelent meg neki írása ebben a tematikában. És mivel nem azt látjuk, hogy Nagy Bella az íron keresztül próbálta elérni az ő saját karrierjének a csúcsát, mivel ő visszavonult akkor, amikor férhez ment, tehát onnantól ő már színésznőként nem is vállalt szerepet, hanem minden idejét az íróval töltötte. Az meg, hogy utána hogy alakult az anyagilag rendezésére gondolok elsősorban, az már megint egy új kérdés lehet, hiszen azért azt látjuk, hogy a Jókai után érkező bevételekből tartotta fenn magát Bella, illetve még az édesanyját, testvéreit is, tehát rokonságát is ő látta el, illetve együtt is éltek egyébként Jókai halála után ezekkel a családtagokkal. Az biztos, hogy Jókaira nagyon jó hatással volt ez az új szerelem, ez az új házasság. Első sikeres színpadi munkája a Dalma című darabban például 1899. júniusában Bella is még szerepet kaphatott, és amint elhangzott ebben az évben, már össze is házasodtak. Nagyon érdekes a Dalma című darabnak is a tematikája. A hazájáért szerelmét is feláldozó avar királylány története ez, akit apja úgy nevel, hogy a királylány legyen majd az ő trónörököse, és ugye mindenhol hangsúlyozták, hogy itt még a hazája boldogságáért leküzdi a nőiességét is ez a főszereplő. Nagyon szép ez a szimbólum szerintem itt a Bella szerelem meg a laborfalvi róza szerelem árnyékában.
Nagyon jó áttekintését adtad annak, hogy Jókai Mór szerelmein keresztül hogyan is lehet akár laborfalvi rózát, akár Nagy Bella alakját jobban megismernünk. Én örülök, hogy őket állítottuk a középpontba. Beszélgetéseinket hallgatva azért mindig kapnak valami fajta kis irodalmi útmutatót, vagy akár ilyen olvasmány ajánlást is a hallgatók. Van-e olyan mű, amire még szívesen ráirányítanád a figyelmet, akár a Jókait ihlető nők kapcsán?
Ha érdekel minket, hogy Jókai miként látta a nőket, milyen sokféle nő vette őt körül, akkor érdemes olvasni Jókainak a főműveit is, akár a Közszívű ember fiait, akár az Aranyembert, és az Aranyember kapcsán egyébként elmondható, hogy ott a Noémi szerepében vélhetően ez a kis affér állhatott, akire laborfalvi Róza féltékeny is volt. Jókaira jellemző, hogy ő a szerelmeit, őt körülvevő nőket megszokta úgymond filmesíteni is, csak hát nyilván a filmmel még várni kellett, bár Bella felesége már részt vett olyan forgatásokon, ahol Jókai művét már megfilmesítették.
Erre is jó a nagykor különbség. Egyébként nagyon magával ragadott az a dolog, hogy Jókai családjával maradt, tehát úgy tűnik, hogy ő tényleg döntött. Jó, hogy megismerhettem ezt a mozzanatát is, akár Nagy Bella életének. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Nagyon jó élmény volt. Én bízom benne, hogy mindenki, aki kicsit sajnálja, hogy a Jókai emlékévnek vége szakadt, nosztalgiaként használhatja, hallgathatja ezt a beszélgetést, és akár az ő műveinél elidőzve jobban felfedezi laborfalvi Rózát, vagy éppen Nagy Bellát, mint önálló nőt, színésznőt, ihlető múzsát.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.